Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 412. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus Krisztus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté Evangélium a legvégéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak? Ha így van, hangos szóval felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni az egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről egykor majd ő maga önként tegyen vallomást a konfirmációban a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Jöjjetek most a gyülekezettel együtt, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket. Ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hit formát így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy minden döntés rólunk nálad született. Így úgy állhatunk most előtted ezen a keresztelésen, e kisfiúra nézve, hogy először te döntöttél felőle. Köszönjük, hogy azt mondtad, akarom, legyen. és lett. Áldunk érette. Köszönjük, hogy éppen ezért rád bízhatjuk teljes bizalommal az ő életét. Óvd, védd, tanácsold, vezesd. Áld meg a szüleit, keresztszüleit, családtagjait, hogy példákká lehessenek előtte. És szenteld meg, amit most cselekszünk, amikor a te nagy nevedben és a te nagy nevedért megkereszteljük őt. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kicsi keresztede, Merse, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gyere, maradj itt. A minden kegyelemnek Istene áldja meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, Anya Szent egy házunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet. Derekas énekül a 204. számú dicséretünk 4 versét énekeljük el.
Segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 18. részéből, a 21-től a 35-ig tartó igeversekből. Ezt a hosszabb igeszakaszt kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassuk meg. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessem. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa akkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt addig, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hivatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Amen. Istenünk az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, teremtményeit, és várja tőlünk, hogy az ő megszólítására feleljünk. Gyertek feleletképpen, most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, hálát adunk megőrzött életünkért, családjainkért, mindazért a sok testi-lelki jóért, amit megkaptunk gondviselő szereteted által, és hálásan köszönjük mindazt az áldást és jót, amit nem is kértünk tőled, de mégis megkaptunk. Köszönjük, Urunk, bocsánatodat, amely készen vár minden hozzád térő bűnöst, minket is. Segítsd lelkünket feléd mozdulni. Könyörgünk konfirmandus fiataljainkért, az ő családjaikért. Érintsd meg őket is ma ígéd és lelked által. Eléd hozzuk búcsúi és Máramarosz szigeti testvérgyülekezeteinket is, kérve, hogy óvd, erősítsd, támogasd őket is, hadd hirdetessék számukra is az élet evangéliuma, és légy velük, és maradj velük, kegyelmes Istenünk. Kiáltunk beteg, vesztes és szenvedő testvéreinkért, hogy a nagy mélységben is hadd tapasztalják meg irgalmas, gyógyító szeretetedet. Hívunk és várunk, Urunk Jézus, hogy jöjj el közénk ma is, és szólj, és cselekedj közöttünk, és bennünk. Amen. Most foglaljunk helyet, és a kórus szolgálatát hallgassuk meg. igehirdetés meghallására készülve fennállva énekeljünk mi is. 213. számú énekünket énekeljük, ez így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Igehirdetés alapigéjét olvasom Máté evangéliumából, a 18. részből, a 21. és a 22. versekből. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Amen.
Kedves testvérek, 1938 óta folyamatosan zajlik, tart egy pszichológiai kutatás az Egyesült Államokban, amely a boldog élet titkával foglalkozik. Az elmúlt 86 esztendő tapasztalatát egyértelműen bizonyították, hogy a boldogság érzete alapvetően és döntően a stabil emberi kapcsolatokon múlik. Nem a karriertől, pénztől, sikereinktől, de még csak nem is az egészségtől függ az emberek boldogság érzete, hanem a kutatás arra eredményre jutott, hogy a szeretetteljes, bensőséges, harmonikus emberi kapcsolatoknak a függvénye az. Amennyiben ez a kutatás megáll, akkor megállapíthatjuk, hogy ma a világ lakosságának jelentős része nem boldog ember. Azt hiszem, elég, hogyha körbenézünk magunk körül. Sok szétesett családot, valamikori barátságot, ami már nem az, látunk magunk körül. Ismerünk olyan szituációkat munkahelyről, különböző emberi kapcsolatokról, amelyeket megmérgezett valamilyen meg nem bocsátás. Kedves testvérek, mindannyian hibázunk, mondunk rossz mondatokat, teszünk a másik számára fájó dolgokat, azaz megbántunk embereket a környezetünkbe, családon belül és a nagyobb köreinkben egyaránt, és mások ugyanezt megteszik mi velünk is. De bizonyosan ismerjük azt a jó érzést is, ami a bocsánatból következik. Amikor átélted azt, hogy milyen felszabadító érzés, amikor őszintén és szívből bocsánatot tudtál adni valakinek. Vagy fordítva, amikor valaki tiszta szemmel, szívvel rád nézett, és azt mondta, hogy megbocsájtok neked. Nem haragszom. Elengedtem a te tartozásodat. És ennek nyomán egy emberi kapcsolatod meggyógyult. Milyen felszabadító érzés tud lenni, amikor a bocsánat megszületik egy szívben. Igen, testvérek, a boldogsághoz vezető úton elkerülhetetlen a megbocsátás. És minden embert egyformán érint a megbocsátás kérdése. Hiszen pontosan látjuk, tudjuk és értjük, hogy a meg nem bocsátás háborúságokat szít népek és népek között, családokon belül, a társadalomban, hogy mennyi feszültség forrása a meg nem bocsátás. Hogy tudja mérgezni a meg nem bocsájtó ember szívét, az a harag, amit tartogat. Jézus Krisztus egyik tanítványa, Péter apostol is gondolkozott ezen a kérdésen. Péter apostol is úgy volt vele, hogy ez egy olyan hangsúlyos, pregnáns, fontos kérdés, amivel oda kell menni Jézushoz, és meg kell kérdezni, hogy ő hogy gondolja ezt. Hallani akart róla a mesterétől. Péter zsidó ember volt. A korabeli zsidóság úgy tartotta, hogy legalább háromszor meg kell bocsájtani az embernek, ha ellene valamilyen vétket követtek el. Péter nagyvonalú. A Jézus közelében élő Péter nagyvonalú. Azt mondja, hogy megduplázom, sőt hozzáteszek még egyet. Uram, ha 7-szer bántanak meg, ha 7-szer okoznak nekem fájdalmat, még 7-szer is adjak erre bocsánatot? Uram, még 7-szer is elkövethetnek ellenem úgy vétket, hogy én megbocsássam azt? Kedves testvérek, Péter kérdése, a vallásos ember kérdése. Minket érdekel igazán ez a téma? Akik rendszeresen vagy időről időre, de eljövünk a templomba, Isten házába, akiket Istennek, akiknek a lelkiismeretét már Isten felébreszthette, akiknek van egy belső erkölcsi mérőjük, hogy nem mindegy, hogy hogy élek, és az emberi kapcsolataim milyenek. Péter kérdése a mi kérdésünk is. Még 7-szer is megbocsássak az ellenem vétkezőnek? Igen, ebben a kérdésben ott van a jó szándék. Péterről tudjuk, hogy vehemens természetű ember volt. Uram, ha elromlott a kapcsolat valakivel, hányszor bocsássak meg neki, hogy az a kapcsolat rendeződjön, hogy rendeződni tudjon? Jézus Krisztus azonban alapvetően és döntően másképpen látja a bocsánat kérdését, és ez kiderül a válaszából. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Jézus szerint Péter az egész kérdést alapvetően rosszul látja, mert a bocsánat ügyét önmaga felől közelíti meg. Pedig Jézus szerint az egész kérdést Isten felől kell nézni és értelmezni. Kedves testvérek, Péterhez hasonlóan mi is, mint az élet legtöbb kérdését, így a bocsánat kérdését is ösztönösen önmagunk felől közelítjük. Uram, hányszor bocsáthat? Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy megbocsássak neki? Péter az ellene elkövetett bűnökből indul ki, amikor a bocsánatról kérdezi Jézust. Azonban Jézus Isten felől nézi a bocsánat kérdését, ezért fogja úgy kezdeni majd a példázatot, hogy hasonló a mennyek országa egy királyhoz. Péter, figyelj csak! Van magasabb látószög is az egódnál, az énednél. Ezzel pedig Péter elé, de elénk is Krisztus olyan tükröt tart, amiben nem könnyű belenézni. Azonban aki mégis beletekint és elfogadja Jézus példázatának az üzenetét, az bizonyosan más emberként megy ki ebből a templomból, mint ahogyan bejött abba. Nézzük hát ma a bocsánat kérdését Isten felől. Kedves testvérek, ez a példázat arról szól, hogy volt egy király, aki számadást tartott az ő szolgáival. Amikor elévittek egy szolgát, kiderült, hogy 10 000 talentum adósságot halmozott fel a királya felé. Mivel nem volt miből kifizetni, a korabeli törvények jog eljárása szerint a király parancsot adott, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, és fizessen. A példázatbeli király Isten. Teológusok kiszámolták, hogy a 10 000 talentum nagyságrendileg 180 milliárd forintos adósságnak felel meg mai pénzem. Nyilvánvaló, hogy Jézus korában sem, és ma sem, egy átlagos keresetű ember egész élete alatt nem keresett és keres ennyi pénzt. Feltűnő, hogy Jézus nem egy gonosztevőről beszél, aki ezt a nagy tartozást felhalmozta. Nem azt mondta, hogy hozzatok elém egy bűnözőt. Nem, egyet a szolgák közül hozzatok elém. Egy szolgát vittek oda. Valakit, aki bejáratos az udvarba. Ez a jézusi példázat kimondottan a vallásos, az erkölcsös, a templomos embereknek szól, hisz Péternek adja éppen válaszként a rövid felelete után ezt a példázatbeli hosszabb feleletet a bocsánat kérdésére. A példázat szerint a szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta, és elengedte az adósságát. Eddig tart a példázat első fele. Kedves testvérek, ha valaki a bocsánatról gondolkodik, akkor elsőként azt lássa meg, hogy Jézus szerint ő maga adós Istennek. Nem ott kezdődik a helyes gondolkodás, ahol Péter gondolta, hogy az ellenem vétkezőknek hányszor kell megbocsájtani. Mennyi adósságot kell, hogy elengedjek annak, aki nekem tartozik. Jézus azt üzeni, hogy te vagy ez a szolga a király udvarába, Isten elé járó, vallásos, erkölcsös ember, aki adósa vagy Istennek. Ez a helyes kiindulási pont. De éles tükör. Sőt, kiderül a példázatból, hogy óriási a tartozásunk. Megfizethetetlenül nagy az Isten felé való tartozásait mindenkinek, a pappal kezdődően. Talán azt kérdezed, hogy mivel vagyok adósa Istennek? Mikor halmoztam föl Istennel szembe tartozást? Adósai vagyunk Istennek a hálával, a neki való engedelmességgel, a szeretettel, a tiszta élettel, de minden visszatartott jóság, amikor egy szituációba tehettük volna valakivel a jót, de nem tettük számításból, önzésből, akármiért bűntartozást halmoztunk fel Istennel szemben. És jaj, akkor hol vannak a tisztátalan gondolataink, vágyaink, tetteink, másokat tudatosan bántó szavaink, cselekedeteink? Azt mondja ez a példázat, ember, megfizethetetlen adósa vagy az élő Istennek. A királyi udvarban pedig pontosan dolgozó jegyzők szolgálják az Urat. Minden bűntartozást pontosan és maradéktalanul lejegyeznek. Vajon akkor rólad hány ilyen feljegyzés született? És vajon rólam mennyi? Minden egyes bűnöm és bűnöd, amit elkövetünk egy-egy hónapban, héten, napon, órában, percben, adósságok Isten előtt, amit feljegyeznek. És hamar összejön a 180 milliárdnyi adóság. És akkor azt mondja a szolga, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, és elbocsájtotta, és elengedte az adósságát. Mi derül ki a királyról? Hogy ennek a királynak irgalmas a szíve, az előtte leboruló, a magát megalázó szolgája előtt, aki totálisan fizetésképtelen. A király jó, a király szereti a szolgáját. Két szó fejezi ki az ő irgalmát, hogy megszánta és elengedte. Megszánta ezt a jogosan elítélt szolgát, és elengedte az adósságát is. Kedves testvérek, az Új Szövetségben, a Bibliában ez a két szó Jézus személyéhez kötött. A megszánni és az elengedni Jézussal kapcsolatba szerepel az Új Szövetségben. Ezt a szót használja az evangélium Jézusra, amikor megszánja a leprás embert, vagy a két vakot a Jerikói úton, amikor látja, hogy egy gyászoló tömeg érkezik vele szembe, és a naini özvegyasszony az egyetlen fiát temeti, és Jézus szíve megindul, ott ez a görög szó van, ez a megszánni. Vagy amikor a megszállottan beteg apa oda viszi a fiát, Uram, könyörülj rajtunk. És azt írja az ige, hogy Jézus megszánja. Jézus megindul az emberi nyomorúságom. A másik kifejezés az elengedte az adósságát. Az Új Szövetség ott használja az elengedni szót, amikor Krisztus kereszten való haláláról beszél, amivel bűn bocsánatot szerzett nekünk embereknek. Igen, megszólal a példázatban az örvendetes jó hír, hogy van egy szent kezesünk, hogy mi, akik fizetésképtelenek vagyunk, minket kisegítsen a bajunkból, és a helyünkre álljon. Annak a tartozásnak, amit elengedett a király, volt azért ára. Ott látod a Golgotám. Ott látod nagypénteken a meghaló Krisztusban, aki ott fizeti ki minden ember bűntartozását. Helyetted, meg helyettem az atyának. A példázatnál maradva mondhatom így, Krisztusért megszánta a király azt a szolgát, és az adósságát is elengedte. Úgy hallottuk a példázatban, igaz, hogy az egészet, és ráadásként még szabadon is bocsájtotta, hogy éljen boldogam, fölszabadított lélekkel, lezárt múlttal. A szabadságunk árát, ez a Krisztus fizette ki nagypénteken. Péter, érted már, hogy ki a példázatbeli nagy adós? Te vagy. Te vagy az az ember, aki fölhalmoztad a 180 milliárd forintnyi adóságot, és fizetésképtelen vagy. Minden bűnöd, gőgöd, önhittséged, parázna szemed, szeretetlenséged, árulásod, minden egy hatalmas bűncsomag, egy bűntartozás Isten felé. Te lennél a vesztes, de figyelj csak, te vagy az a nyertes is, akinek a király megkegyelmez ingyen szeretetből. Te vagy az a nyertes is, akinek nem kell visszafizetnie a megfizethetetlen adósságot. Egy forintot sem. Mert Péter, téged a menny így szeret. Mert téged Isten így szeret. Jézusban hogy minden tartozásodat elengedte, kifizette helyetted. De jó volna, ha ma te, pesterzsébeti ige hallgató, belenéznél a Jézus példázata által mutatott tükörbe. Mert igen, te vagy az az ember. Te vagy az a férfi, vagy te vagy az a nő, aki tartozol az égnek megfizethetetlen adóssággal és tartozással. De a jó hír az, hogy a király fia, Krisztus, kifizette helyetted az atyának a bűntartozásodat, és kifizette az egészet helyettem is. Ha a bűnbocsánatot ennek a templomnak a csendjében ma elfogadod Jézustól, akkor ragyogó arccal térhetsz haza innen. De jó lenne, ha más emberként mennél haza innen, mint ahogyan ide beléptél. Bűneid terhétől felszabadítottam, boldogam, így is haza lehet menni a templomból. Azonban, ha erre az üzenetre semmi nem mozdul az ember szívében, a keresztény emberben, akkor itt belül valami nincs rendben. Talán az nincs rendben, hogy valakinek, egy másik embertársunknak nem akarunk, vagy nem tudunk megbocsájtani? Talán valaki túl nagy sebet ejtett a lelkemem, és képtelen vagyok túllépni rajta. És bezár a múltamba ez a fájdalom, és folytogat, és szorít, és képtelen vagyok elengedni. De Péternek eszmélnie kell a példázat, amit elmond Jézus a hosszú válaszaként a bocsánatára, Péter bocsánatára feltett kérdésére, eszméltető. Mond Péter, mi lenne veled, ha én is csak 7-szer bocsátanék meg neked? Vagy Péter, mondd, mi lenne veled, hogyha én is csak 7 bűnödet engedném el, és a többiért számon kérnélek? Veled mi lenne? De Péter, emlékszel még, hogy tanítottalak imádkozni? Atyám, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ha Isten rajtad minden nap megújítja a kegyelmét, neked nem kellene ugyanezt tenned? Kegyelmezned a melletted élőnek, a körülötted élőnek, a másiknak. Döbbenetes a példázat második fele. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti minden tartozását. Szóval ez a szolga kijön úgy a királytól, hogy a hatalmas adósságát elengedték neki, találkozik egy szolgatársával, és a 100 dénáros kicsi kis adósságát nem engedi el az ő szolgatársának. Sajnos mi templomosok tudunk azok lenni, akik természetesnek tartjuk, hogy elfogadjuk Isten bocsánatát, de adott esetben kérlelhetetlenek vagyunk a bocsánat adás tekintetében, és képtelenek. A keresztények egyik legnagyobb vétke, hogy Isten irgalmát, kegyelmét és szeretetét, amit megkaptunk, önzésünk, önhittségünk, sértett kis énünk gátjai közé szorítjuk. Ez okozza a keresztény egyházak erőtlenségét, hogy nem vagy alig árad tovább a kegyelem, a bocsánat és az irgalom, amit megkapunk itt, a kegyelem királyi asztalánál Istentől ingyen. És kilépünk a templomból, és nem adjuk tovább azt másoknak. Ott áll a templomon kívül a mi adósunk. Igen, vannak ilyenek, akik fájdalmat okoztak nekünk. Igen, vannak ilyen adósunk. De arányosítsd azzal az adóssággal, amit neked enged el Isten. És kilépünk a templomból. Ott van a templomon kívül, aki valamicskével tartozik nekünk, a férjünk, a feleségünk, a testvérünk, a gyerekünk, a munkatársunk, a szomszédünk, az alárendeltünk, a főnökünk. És olykor folytogatjuk őket lelki értelembe. Mint a példázatbeli ember a szolgatását, a kicsi adósságért, mintha nem jártunk volna Isten előtt. Mintha nem örültünk volna az ő irgalmának és szeretetének. Vigyázz, mert a templom ajtóban, ott a kiáratnál vár az ördög is, hogy kilobdossa a fejedből, az elmédből és a szívedből, amit itt bent hallottál, Isten bocsánatáról és kegyelméről, és amiből következnie kéne a te életedből annak, hogy te is elengedd mások adóságát. Nincs veszélyesebb út, mint abból a templomból való kifelé vezető út, ahol a megbékélés evangéliumát hirdették. Mert még a világ legveszélyesebb útján is legfeljebb az ember megcsúszik és összetöri magát, vagy ne adj Isten, meghal. De abból a templomból, ahol bocsánatot hirdették, ahonnan valaki megkegyelmezetten megy ki, aztán onnan kilépve nem ad kegyelmet a másiknak, az testestül, lelkestül vész el. Az egész a kárhozat mélyéig zuhan, mondja Jézus a példázat végén. Jusson majd ez eszedbe, amikor jövő héten itt megállsz úrvacsorázni. Amikor majd elfogadod Krisztus kegyelmét, amikor majd örömmel elfogadod Krisztus bocsánatát, helyes, tedd ezt. De amikor kilépsz az ajtón, jusson eszedbe, hogy ki az, akit gyűlölsz, akire haragszol, és engedd el a tartozását. A példázatbeli úr, aki megszánta a szolgáját, miután jelentik neki, hogy mi történt, haragra gerjed és megbünteti ezt az embert. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én megkönyörültem rajtad? És Jézus ezzel a figyelmeztetéssel zárja a példázatot. Ekkor haragra robbant az ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek. A szívből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Milyen érdekes, hogy a király nem gerjed haragra, amikor jelentik neki, hogy ez a szolga sikkaszt. Ekkora összeget ugyanis máshogy nem lehetett csak a kincstárból kivenni. Milyen érdekes, hogy nem haragszik. Azt mondja a szöveg, hogy ekkor, ezután, miután ezt tette a szolgatársával, hogy ő nem engedte el neki az adósságát, ekkor a király halagra lobban. Miért? Mert ez a visszautasított kegyelem, hogy ő maga engedi, hogy elengedjék az adósságát, de ő behajtja a másikon folytogatásig, amivel neki tartoznak. A király azért gerjedt haragra, mert azt látta, hogy az ő jósága, az ő szeretete, az ő kegyelme, az ő irgalma semmilyen gyümölcsöt nem hozott abban az emberben. Semmilyet. Ha Isten kegyelme és irgalma nem vezet a másik ember felé való jóságra és irgalomra, ha Isten bocsánatából nem következik, hogy én is megbocsássak, akkor végül a király elveszélyt. Mert túl azon, hogy a haragtartás tönkreteszi az emberi kapcsolatainkat, A meg nem bocsájtás kiöli a szeretetet a szívünkből, és ezért elválaszt Istentől. És boldogtalanná tesz még az Istennel való életközösséget is megszakítja. De Isten Krisztusban adott bocsánata összeköt bennünket a mi szerető édesatyánkkal. És ha mi is szívből megbocsájtunk másoknak, akik vétkeztek ellenünk, akkor a kiteljesedő és boldog élet felé fogunk növekedni. Befejezem. Rossz kérdés, hogy hányszor bocsássunk meg, de jó kérés Istenhez. Uram, könyörülj meg rajtam. Segíts, hogy meg tudjam magamat haladni. Azaz adj a szívembe szeretetet és irgalmat, hogy meg tudjak bocsájtani az ellenem vétkezőnek 7-szer vagy 70-szer. 7-szer. Hiszem, Jézus, hogy veled ez is lehetséges. Áldassál ezért. Amen. Köszönjük neked, édesatyánk, a nehéz tanítást. Köszönjük a tükröt, amiben látnunk kell magunkat. De köszönjük azt is, hogy láthatunk téged is. Hogy nem csak azt hirdeted meg, hogy megfizethetetlen bűntartozása van ebben a templomban mindenkinek, az Isten felé, feléd. Hanem, hogy Krisztusért ezt a tartozást elengedted nekünk. Magasztalunk, áldunk, nagyvonalú, jóságos, hatalmas Istenünk ezért. És dicsőítünk, és magasztalunk, és áldunk Krisztus Jézus, hogy jót álltál értünk az atyánál, hogy a kezesünké lettél, hogy amit mi nem tudtunk kifizetni, a bűneink tartozását, azt kifizetted ott a Golgotán, mikor a te életedet adtad a bűnösökért, értem, és itt mindannyiunkért. Urunk, ez a szeretet, ez a végtelen szeretet, hadd mozdítsa meg a szívünket feléd, és aztán hadd következzen ebből az, hogyha el tudjuk fogadni a te szeretetedet és bocsánatodat, hogy mi is irgalmasan, szeretettel és megbocsátón forduljunk azok ellen, akik ellenünk vétkeztek. Urunk, nekünk ez nem megy, egyikünknek se magunktól. Talán 3-ig jutunk, vagy ha nagyon vallásoskodunk, talán 7-ig is. De 77-szer 7-ig. Könyörülj meg rajtunk, Krisztus. Hisszük, hogy veled lehetséges. Köszönjük, hogy eljöttél közénk, és szóltál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem a testvéreknek, illetve a kórusnak elsőként, hogy május 1-én szerdán nem lesz kóruspróba. Csütörtökön délelőtt 10 órától bibliaórát tartunk, 17 órától hittanórákat mindhárom csoportban. Pénteken 17 órától Agnus, 18 órától Juvenis ifi órákat tartunk. Szombaton délelőtt 10 órától konfirmandusaink beszámolója lesz itt a templomban. Fiataljaink a mögöttünk hagyott hónapokban tanultakat fogják egyenként felmondani majd innen az úrasztalától. A konfirmandusok családtagjai mellett szeretettel hívom a presbiter testvéreket és a gyülekezetet is erre az alkalomra. Jövő héten szombaton, tehát 10 órakor kezdődik. Vasárnap délelőtt 10 órától konfirmációi Isten tiszteletet tartunk, és kiosztjuk majd a szent jegyeket is. Egy évben egyszer, ilyenkor úgynevezett családi úrvacsorát adunk, ami azt jelenti, hogy először a konfirmandusaink fogják elvenni a szent jegyeket, és utána a gyülekezet élhet az úrvacsorával. Az Isten tisztelettel párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma kivételesen a kórus próba elmarad. Hirdetem továbbá azt is, hogy ma az Isten tiszteletet követően, ahogyan hetek óta hirdetjük, konfirmandus szülői értekezletet tartunk. Kérem a szülőket, hogy a készfogás és a persejezés után legyenek kedvesek visszafáradni ide a templomba majd. Szeretettel köszöntöm Agnus ifinket, akik ezen a hétvégén Urkúton tartanak csendes hétvégét, és a mai Isten tiszteleti közvetítésbe kapcsolódtak be ők is. Jó utat kívánunk nektek hazafelé! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. A 462. számú énekünket keressük meg, és ennek első, 6. és 7. verseit énekeljük. A 462. számú énekünk első verse így kezdődik: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét.